Lukács evangéliumából olvasom ezen a délelőttön az igét. Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből a 27. és a 28. verset fönnállva hallgassuk meg. Tehát Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből a 27. és 28. vers így hangzik. Történt pedig, amikor ezeket mondta Jézus, fölemelte szavát egy asszony a sokaság közül, és mondotta néki: boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál. Ő pedig mondotta: sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, két fontos esemény van a mai napon. Egyrészt ugye, amit évről évre, és hát mind a kettőt évről évre megemlékezünk mind a kettőről. Egyrészt ugye a húsvét utáni 5. vasárnap, az imádság vasárnapja, a másik pedig, ami a minden évnek, május havának az első vasárnapja, az anyák napja, amikor az anyákról emlékezünk meg, azokról, akik gondoskodtak rólunk, gondoskodnak rólunk, akik olyan nagy szeretettel hordoztak és hordoznak ma is bennünket, legyünk gyerekek vagy felnőttek, vagy legyünk éppen anyák, akik azzal a szeretettel tudnak továbbadni minden jót, ami szeretettel ők is kaptak az anyától. Tehát nagyon fontos üzenet ez. De ugyanakkor pedig nagyon fontos üzenet minden évben, amikor Pál apostolnak szavait olvassuk, amiben is ugye az apostol azt mondja nekünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szüntelenül imádkozzunk. Az ima órán említettem azt, hogy olyan sokakban fölmerül a kérdés, vagy talán mondhatjuk, hogy sokszor az emberek nem tudnak mit kezdeni a hívő embereknek a gondolkodás módjával, azzal, hogy imádkoznak, hogy Bibliát olvasnak, hogy Isten tiszteletre járnak, és nem értik azt, hogy miért van erre szükségünk. Hát azért van szükségünk, mert az Istennel való közösség, az imádság, mert az imádság nem csak az, hogy összekulcsoljuk a kezünket, vagy letérdelünk, vagy akár leülve imádkozunk. Az imádság nem csak az, amikor bizonyos szöveget mormolunk halkan, vagy hangosan, amiben vagy egy imádságot mondunk el, vagy egy éneknek a szövege, az, ami éppen a mi lelki érzelmeinket éppen megmutatják, vagy akár saját szavainkkel imádkozunk, hanem az imádság az, amikor oda megyünk az Úrhoz. Amikor kérjük őt, hogy adjon nekünk világos útmutatást, hogy adjon nekünk bátorítást a mi nehézségeinkben, és amikor Isten igéjét hallgatjuk, akkor is imádságos szívvel hallgatjuk azt, mert várjuk azt, hogy Isten megszólítson bennünket, hogy adjon nekem választ a kérdéseimre, hogy segítsen engem, hogy tovább lépjek egy-egy gondnak a terhei között, hogy legyen erőm a hétköznapokban újra és újra átélni a nehézségekben és megtapasztalni Istennek a szeretetét. És ezért fontos nekünk, hogy oda menjünk az Úrhoz, és amikor elővesszük Isten igéjét, akkor kérjük őt imádságos szívvel, hogy szóljon hozzánk. És így áll előttem ma a felolvasott igeszakasz, azért, mert ez csak két vers. Két vers, amiben nem másról olvasunk, mint arról, hogy egy asszony oda megy Jézushoz, mond neki valamit, és aztán arról olvasunk, hogy a történet véget is ér. Nagyon rövid kis történet, ami fölött sokszor a hívő ember is elszalad. Kicsi, apró epizódok a Szentírásban olyan könnyedén átugorva lesznek a mi bibliaolvasásunk kapcsán is, mert valóban, ha úgy nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy eltűnik a nagy történetek között. És ez a kis két vers, amiről majdnem azt mondhatnám, hogy ez nem is történet, hisz mi ebben a történet, hogy egy asszony oda ment és mond valamit, és Jézus pedig válaszol. Hát ez is egyfajta történet, de ezt nem szoktuk úgy kiemelni, egy rövid kis gondolat, két vers, abból a több tízezer versből, ami a Szentírásban benne van. Mert itt olvasunk olyan történeteket, vagy olyan dolgokat a Szentírásból, amiről azt gondoljuk, hogy sokkal fontosabb. Hisz ebben a fejezetben található az, amikor a tanítványok oda mennek az Úr Jézushoz, és azt mondják neki, hogy Uram, taníts bennünket imádkozni. Hát igen, az egy fontos dolog. És éppen ma imádkozás vasárnapján különös sem fontos az, hogy taníts bennünket, Urunk, imádkozni. Mert ha fontos az imádság, akkor olyan jó lenne, hogyha ezt mi jól csinálnánk, hogy ez elérje a célját, hogy ez a mi életünkre nézve hatással legyen, mert sokszor az a problémánk, hogy imádkozunk, de valahogy nem érezzük a saját lelkünkben sem a hatását, és hát ugye sokszor azt kell mondanunk, hogy nem csak a lelkünkben nem érezzük a hatását, hanem az imádságunknak a következményeit sem látjuk úgy, ahogy szeretnénk. Uram, taníts bennünket imádkozni. Igen, ez egy fontos kérdés. És Jézus elmondja a mi atyánkot. Amit nem azért mond el, hogy mi ezt imádkozzuk, vagy így imádkozzunk, hanem egy mintát állít elénk az Úr, amikor elmondja ezt, hogy ti pedig ezt imádkozzátok, vagy így imádkozzatok másik helyen. És akkor elmondja, hogy miért is kell imádkozni, miért kell hálát adni. Nem az a mai igehirdetésemnek az alapja, hogy a mi atyánkot vegyük végig, és nem is akarok ezzel foglalkozni. El lehet olvasni, lehet róla gondolkodni, de hogy ez egy nagyon fontos rész. És ugyanebben a fejezetben van olyan történet, amikor néma ördögöt űz ki az Úr Jézus, ami szintén sokkal izgalmasabb, ha az ige hirdető gondolkodik ezeken a történeteken, vagy izgalmasabb akkor, amikor hallgatjuk, hogy mi is történik, hogy is történik ez, Jézus hogy tud ördögöket űzni. És aztán ebben a történetben, vagy ebben a részben található az a rész is, amikor Jézus beszél a felékesített házról. Ugye milyen szép igehirdetés lehet erről mondani, vagy hallgatni, milyen jó gondolatokat lehet ebből a magunk számára is levonni, következtetéseket, hogy amikor felékesült van a ház, mert az Úr megtisztította a mi életünket, és a gonosz lélek víz nélküli helyeken jár, és amikor visszamegy, akkor arról olvasunk az igében, amit Jézus elénk állít, hogy vigyázzunk, mert ha föl van ékesítve ez a ház, de üres, akkor magához vesz hét annyi lelket, és akkor majd visszajön, és annak a háznak a utolsó állapota rosszabb lesz. Igen, mennyiféle gondolatot lehetne ebből, csak ebből a fejezetből kiemelni, és én mégis ezt a rövid kis részt hoztam ide a testvéreknek. Na de miről is szól ez? Mit is akar Isten ezen a két kis versen keresztül ma szólni nekünk? Nézzük csak meg, hogy mi is történik. Azt látjuk, hogy mint mindig Jézushoz jönnek emberek, körülveszik őt. Vannak olyan emberek, akik azért jönnek, hogy figyeljenek az Úrra. Mondhatjuk azt, hogy ragyogó arccal hallgassák Jézusnak a szavait. Örvendeznek annak, amit ő cselekszik. Örvendeznek annak, ahogy látják, hogy Jézus ördöngős gyógyít meg, és felszabadul egy ember az ő megkötözöttségéből, fájdalmából, és ez nem csak az ő számára, hanem sok-sok ember számára nagyon hasznossá válik. Hát hogy örvendezhetünk, ha azt látjuk, hogy az Úr valakit meggyógyít. Igen, vannak, akik így vannak jelen. Vannak, akik csak kíváncsian méregetik. Méregetik, nem akarnak ebben részt venni, nem akarnak állást foglalni, de nézik, hogy mi is történik itt. Majd meglátjuk, ki tudja, mi fog ebből még kialakulni, de én nem akarok elzárkózni attól, ami itt történik, de lelkesedni sem akarok. Igen, csak úgy messziről, majd meglátjuk, mi fog kialakulni ebből. És vannak olyanok, akik csak azért vannak ott, és azért van kíváncsi pillantásuk Jézus felé, mert keresik azt, hogy vajon hol lehet belekötni, hol lehet elkapni őt, hol lehet rajta kapni valami olyan dolgon, amivel aztán kimondhatjuk, hogy hát ő sem különb a többieknél. Ilyenek is mindig voltak Jézus környezetében. És aztán látjuk is, hogy oly sokszor megpróbálják őt lejáratni, megpróbálják törbecsalni azért, hogy bevádolhassák őt. Tehát sokféleképpen van ez a mai időben is. Ma is így van Jézus jelen ebben a világban, és ilyen módon figyelik őt. Miért van ez? Mert Jézus mindig válaszút elé állítja azokat, akik hallják az ő szavát. Igen, nekünk el kell döntenünk. Nekünk el kell döntenünk, hogy hogyan nézzük őt. Kívülállóként, vagy úgy, hogy várjuk, hogy megszólaljon, mert nekem vigasztalás, bátorítást ad, vagy mindig keresem azt, hogy hol lehetne valahol megfogni. És akkor azt mondani, hogy lám, igen, de ez megint csak egy olyan dolog, amit a keresztjének hirdetnek, de nincsenek semmi alapja. Ó, mennyi ilyen kételkedő ember van ebben a világban. És ezek azok az emberek, akikről éppen beszél itt az Úr is, ugye ebben a történetben, hogy vannak emberek, akik ugyan ott vannak Jézus közelében, elindulnak sokan az Úr útján, de aztán mégis valami kisiklik, és nem lesz maradandó az életükben az Isten jelenléte. Hiába tisztítja meg őket. Tehát sokféle ember van Jézus jelenlétében. És itt van egy asszony, akiről Isten igéje egy rövid gondolatot jegyez csak meg, akiről mondhatjuk, hogy ez a kis rövid történet szól, és aztán megvizsgálhatjuk azt, hogy miért is fontos ez a történet a mi számunkra. Nézzük csak meg, hogy mit is tudunk erről az asszonyról. Majdnem azt mondhatjuk, hogy semmit. Egy asszony, aki ott van Jézus környezetében, valahogy oda került, még azt sem mondja Isten igéje, hogy azok közül valók, aki őt követi, csak egy asszony, aki egyszer csak megszólal. De amit sejthetünk a történetből, az az, hogy ez az asszony valószínű egy idősebb asszony lehetett. Talán Máriával egyidős, aki látja ezt a fiatalembert, hisz Jézus még 30 év körüli volt, ugye 30 éves korában kezdte el az ő munkálkodását, és 3 évig munkálkodott, 30 évesen még fiatalember volt, már nem gyermek, de fiatalember volt, és látva őt, megfogalmazódtak benne gondolatok. Lehet, hogy azért mondja ezt, mert neki nem volt gyermeke. És azt gondolta, hogy igen, boldog az az mély, boldog az az anya, akinek ilyen gyermeke van. Boldog az az anya, aki ilyen gyermeket nevelt föl, akire így lehet felnézni. De az is lehet, hogy éppen azért mondja, mert ő nem tud így nézni a gyermekére. És testvérek, hány olyan anya van, aki nem tud úgy nézni a gyermekére, mint ahogy Mária nézhetett Jézusra. Mindig eszembe jut az a Máté Szalkai idős asszony, aki már nem él, és aki már közel volt a 90-hez, és amikor átjött hozzánk Isten tiszteletre, akkor mindig elmondta azt, hogy éppen a fia hogyan verte őt meg. Hát, én azt gondolom, hogy ha ez az anya ránézett a fiára, akkor, vagy ránézett Jézusra, akkor azt mondhatta, hogy boldog az az anya, akinek ilyen a gyermeke. És hány ilyen anya van ebben a világban, aki szintén ezt tudja mondani, mert ő nem tapasztalta meg, mert ő feláldozott mindent a gyermekéért, és az a gyermek nem adta neki vissza a töredékét sem. Nem csak, hogy gondoskodásban, hanem egy kis odafigyelésben sem. Hányan élik át így ezt a fájdalmat? Ez az asszony pedig azt mondja, hogy boldog az az anya, aki téged fölnevelt. Boldog az az anya, aki melletted állt, aki ilyen módon szeretett téged. Mert mitől is válik boldoggá egy anya? Mi is az, amit adhat egy anya a gyermekének? Lehet, hogy sok mindent fel tudnánk itt sorolni. Mi is az, amit adhatunk a gyermekeknek? Az előbb, mint ahogy minden anyák napján felolvassuk a példabeszédetnek a végét, amikor Salamon leírja a derék asszonynak a dicséretét, és hát ugye azt látjuk, hogy amit itt ír erről az asszonyról, mondhatom, még az asszonyok is megirigyelhetik. Hát ilyen az igazi asszony. És hogyha, bocsánat, nem akarok az asszonyok, a nők helyett gondolkodni, de én azt gondolom, hogy ha csak magamat nézném, vagy ha magunkat nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy ó, ha mi ilyen asszonyok lennénk. Itt nehéz magamat is belevenni, de ha úgy gondolkodnánk, mi ilyenek vagyunk, és akkor az ember elkezdi számolgatni, hogy hát ebben sem vagyok olyan, azért nem mondhatom el magamról azt, amit itt elmond. Tehát sok-sok dologban vannak hiányosságaink. És hogyha ezt vesszük alapul magunknak, akár nők, akár férfiak, hogy hogyan is tudunk otthon megfelelni, akkor vannak kívánnivalóink. Férfiaknak, asszonyoknak, nőknek egyaránt. De Isten igéje valamit nagyon fontos dolgot ebben az igében elénk állít. Mert valóban így van ez, hogy az anyák, az asszonyok vagy a nagymamák mindent megtesznek a gyermekeiért. Olyan fontosnak látják azt, hogy karmazsinba öltözzenek, hogy ne legyen hiányuk, sűrögnek, forognak, tesznek annyiféle dolgot is, és azt gondolom, hogy nem is lehet elmondani azt, amit így mi mindannyian kaptunk. Ha anyák vagyunk, ha szülők, ha gyermekek, mindannyian átéltük ezt valamilyen módon a mi szüleinktől, a mi anyánktól. Igen, nagyon jó ezt átélni. És amikor ezt a részt olvassuk, akkor azt mondhatjuk, hogy milyen jó, hogy a szülő így gondoskodik a gyermekéről. Figyel arra, hogy tanuljon, figyel arra, hogy öltözködésében se kerüljön rosszabb állapotban, mint a többiek. Tehát sok-sok dolgot megteszünk a gyermekeinkért. Eszembe jut egy temetés, amikor egy ismerősömet temették, egy fiatalembert, akiről annyi minden dolgot elmondott a lelkész. Fiatalon ment el, de ahogy állította elénk, hogy egy fiatalember, aki aki mindent megtett, aki sikeres volt, aki példa lehet sok-sok ember előtt, igen, sikeres volt, de fiatalon ment el ebből a világból. Mi az, ami mégis sokkal többet ad? Azt mondja a Prédikátor könyvben az Szentíró, hogy az az asszony, aki féli az Urat, az szerez dicséretet magának. És ezt látjuk itt. Amikor ez az asszony megszólal, akkor azt mondja, hogy áldott az a mély, áldott az az anya, aki téged fölnevelt. Áldott az, aki így gondoskodott rólad, de nem azért, mert ez a Jézus olyan sok mindent elért az életében, hanem azért, hogy milyen módon mutatja meg az Istennel való közösséget. És ezt mondja itt az Úr Jézus, amikor válaszol neki, hogy igen, lehet, sőt, inkább boldogok azok, akik hallgatják az Isten nagy beszédét, és megtartják azt. Mi lehet egy anyának a legjobb és a legtöbb, amit átadhat a gyermekének? Az, hogy eljusson odáig, hogy higgyen Istennek, higgyen Isten beszédének, hogy fontosnak tartsa azt, amit az Úr neki mond, és amit az ő életével kapcsolatban szeretne megvalósítani. Az a boldog anya, aki ezt látja az ő gyermekében. Mert testvérek, a legnagyobb probléma az, hogy mindennel foglalkozunk. Igazgatjuk gyermekeink útjait, ami fontos, hisz a derékasszony dicsérete erről szól, hogy ez az anya milyen módon próbálja az ő családját előrébb juttatni. Fontos. De azt mondja, hogy mindez hiába valóvá válik, anélkül, hogyha nem az Úrral vagyunk közösségben. És ez a legszomorúbb az embereknek az életében, amikor azt látjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk, az csak felületes kapcsolattá válik. És a előző történet, ugye, amikor az Úr Jézus beszél arról, hogy az a ház, amely meg van tisztítva, amiben ott lehetne Isten szeretete, de még sincs jelen, mert nem töltötte be maga Isten. És aztán mi lesz azzal a házzal? Annak a háznak az lesz a sorsa, hogy az a lélek, amely abból ki lett üldözve, amely azt elhagyta, elmegy, víz nélküli helyen jár, és amikor visszajön, akkor látja, hogy fel van ugyan ékesítve, de nincsen megtöltve. Igen, az életünk sokszor ilyen. Az Istennel való kapcsolatunk csak felületes. Felületes, mert lehet, hogy valamit átélek az Isten jelenlétéből. Valamilyen kapcsolatom van az Úrral, de még sincs meg az a kapcsolat, még sincs meg az az élő kapcsolat Istennel, amely az én életemet előrébb segíteni. Járok templomba, időnként hallgatom Isten igéjét, néha imádkozom, de nem látom ennek az erejét az életemben. És Jézus arról beszél, hogy boldog az, aki hallgatja az Isten igéjét, és boldog az az ember, aki ennek megtapasztalja az erejét, vagyis elkezdi azt cselekedni. Egyszer csak azt látja, hogy ki árad az ő életében Istennek az igéje, és valami változás történik, betölti Isten az ő szeretetével, és amikor ez az asszony látja Jézust, akkor azért mondja, hogy boldog az az anya, aki téged fölnevelt, mert látja benne azt, hogy itt nem csak szavakról van szó, hanem itt az Jézus az egész életével megéli az Istennel való közösséget. Mindenki láthatja. Mindenki érzékelheti. Tehát nem csak szavakban áll nála az Isten országa, hanem erőben is. És amikor a magunk életére nézünk, amikor gyermekeink életére nézünk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy boldogok vagyunk-e mi, és boldogok-e a mi gyermekeink. Boldog-e az én gyermekem, mert tudom róla, hogy azért boldog, mert nem csak hallgatják Isten igényét, hanem megtartják, mert az ő életükben ez erővé válik. Igen, azt gondolom, hogy ezen kell elgondolkodnunk. És ez a történet arra világít rá, hogy mi az, amit megtehetünk ezért, és mi az, amit átélhetünk az Isten jelenlétében. Boldog az az asszony. Boldog az az anya, amely átélheti azt, hogy a gyermeke, hogy a férje, hogy a szerettei hallgatják Isten beszédét, és megcselekszik azt, mert ezért imádkozik, ezért cselekszik, mindent azért tesz, hogy a gyermeke, a szerettei ezt a csodát, ezt az örömöt átéljék az életükben. Igen, amikor a derékasszonynak az életét nézzük, elcsodálkozunk azon, hogy mennyi mindent tud ő tenni. Mi férfiak mindig csak csodálkozunk, hogy hogyan lehetséges, hogy egy asszony, egy nő annyi mindenre oda tud figyelni. És ha nekünk kell őt helyettesíteni, akkor kétségbe esünk, mert képtelenek vagyunk még a negyedét is megcsinálni annak, amit ők megtesznek. Képtelenek vagyunk még a tizedére is odafigyelni annak, amire ők oda tudnak figyelni. De nem ez a legnagyobb dolog, és nem ez, amiért irigyelhetjük őket, vagy amiért csodálhatjuk őket, mert ez mind család. Ezek elmúlhatnak, de az az asszony, amely féli az Urat, az szerez dicsőületet magának. Igen, az az asszony, az a nő, az az anya, aki az Úrban bízik, aki az ő gyermekeit az Úrhoz viszi, aki szüntelen imádkozik értük, az az asszony tapasztalja meg a dicséretet. És én azt kívánom, hogy minden nő testvérem élj át ezt a csodát, hogy legyen közel az Úrhoz, és ennek a közelségnek a csodáját átélje az ő gyermekeiben, átélje azonban, akik körülötte vannak, hogy ők is eljussanak az Isten megismerésére, és hogy lássák az Isten jelenlétét, az Isten csodáját mindazoknak az életében, akikért minden nap imádkoznak. Isten ezt szeretné a mi életünkben elérni, de ahhoz szükség van arra, hogy először mi keressük őt, és akkor majd átéljük az ő jelenlétét, nem csak a magunk életében, hanem megláthatjuk gyermekeink életében is, és szeretteink életében is. Tehát szüntelenül imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte, szeretete nyilvánvalóvá váljék a mi életünkben is. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.